Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az idén és jövőre 181 milliárd forint áll rendelkezésre a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program pluszban a kis és középvállalkozások innovációjának támogatására, mondta budapesti sajtótájékoztatóján a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs kiemelte, az elmúlt évek legnagyobb kis- és középvállalkozási innovációs programja két részből áll. Egy 106 milliárd forintos fókuszterületi pályázatból, amelynek célja, hogy a KKV-k exportképes termékeket hozzanak létre, és azzal lépjenek ki a nemzetközi piacra. A másikban pedig 75 milliárd forintot biztosítanak a mikro- és kisvállalkozásoknak innovációs folyamataik erősítésére. Szabados Rihárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára közölte. A programok Európai Uniós refinanszírozással valósulnak meg. A kormányzat célja, hogy a tehetségek ne kallódjanak el, hiszen a fiatalok sikere a nemzet sikere, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján, abból az alkalomból, hogy megújult a Nemzeti Tehetségprogram arculata és honlapja. Varga Bajusz Veronika hangsúlyozta, a tehetséggondozás nemzeti ügy. Az elmúlt 16 évben 37 milliárd forintot fordított a tehetségprogramra a kormány. Ebből 19 milliárd a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásából érkezett, ismertette az államtitkár, rámutatott. A társadalom is olyan fontosnak tartja a kérdést, hogy ilyen nagy arányban hozzájárul a program sikeréhez, közölte. Idén több mint 2,5 milliárd forint felajánlás érkezett az adófizetőktől. A Nemzeti Tehetségprogram keretében évente Magyarországon és a Kárpát-medencében 300-350 ezer fiatal jut segítséghez, mondta az államtitkár. A Duna tetőzése elhagyta Magyarországot, azonban a készültségi fokozatokat szombat délutánig fenntartják, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az árvízvédelmi operatív törzs ülése után tartott budapesti sajtótájékoztatón. Rétvári Bence közölte, Magyarország teljes szakaszán apad a Duna vízszintje, azonban 29 állami és 41 önkormányzati helyszínen zajlik még árvízi védekezés. Ismertetése szerint elsőfokú készültség 73 kilométeren, másodfokú 47 kilométeren, harmadfokú készültség 180 kilométeren van. A katasztrófa védelem még három vármegyében, Bács-Kiskun, Tolna és Baranya van jelen, és ellátják a szükséges feladatokat. Csak nem ezer nap után a kérdés többé nem az, hogy mit gondolunk a háborúról, hanem hogy hogyan lehet békét teremteni. Ezért Magyarország kész minden békepárti kezdeményezés támogatására, hogy véget lehessen vetni az emberek szenvedésének Ukrajnában, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter helyi idő szerint kedd este New Yorkban. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ biztonsági tanácsának ukrajnai háborúval foglalkozó ülésén kiemelte. Magyarország a konfliktus szomszédságában közvetlenül szembesül annak negatív következményeivel, és hazánknak az elmúlt 2,5 évben annak ellenére is fizetnie kellett ennek az árát, hogy semmilyen felelőssége nincs a harcok kirobbanásában. Konzulok segítik a magyar szurkolókat a Ferencváros belgiumi mérkőzésén, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter a közösségi oldalára feltöltött videójában közölte. A magyar szurkolók joggal várják a szerda estét, hiszen a Ferencváros elkezdi szereplését az Európai Liga újjászervezett csoportkörében. A mérkőzést Belgiumban rendezik. Az eddigi információk szerint összesen 400 651 vendégjegy talált gazdára, tette hozzá. Felhívta a figyelmet arra, hogy a konzulok ügyeletben lesznek és külön szolgálatot látnak el annak érdekében, hogy a mérkőzésre utazó szurkolók biztonságban és nyugodtan tudjanak szurkolni, és lehetőleg a futballra tudjanak koncentrálni. Végül az időjárásról. Nyugat-délnyugat felől csökken a felhőzet, késő délután este felé az északkeleti megyékben is. Az ország nagy részén több órára kisüt a nap, elszórtan eső, zápor, esetleg zivatar kialakulhat, majd este felé a legtöbb helyen megszűnik a csapadék. A déli-délnyugati szél a Dunántúlon helyenként megélénkül, zivatar környékén erős vagy viharos széllökés is lehet. A hőmérséklet napközben 18 és 24 fok között alakul, az északi középhegységben lesz a hűvösebb. Késő este 13 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better.
Értékadó, magazinműsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A Szent Gellér díj ezüst fokozatában részesült a 2024-25-ös tanév elején Seres Istvánné, magyar nyelv és irodalom orosz-német szakos tanárnő, aki a mezőkövesdi Szent István katolikus általános iskola pedagógusa. Munkáját nagy szakmai felkészültség, alaposság, lelkiismeretesség jellemzi. A gyermekekért végzett kimagaslóan önzetlen, nevelő-oktató munkát folytat. Olvasható a laudációban. Műsorunkban vele beszélgetünk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Beszélgetésünknek az az apropója, hogy önt a 2024-2025-ös tanév elején Ternyák Csaba érsek úr Szent Gellért díjban részesítette. Ehhez így a beszélgetés elején önnek gratulálok. Mindannyiunk életében fontos az, hogy milyen családba születünk, honnan indulunk. Arra kérem, hogy így a beszélgetés elején, hogy mutassa be egy kicsit a családját, milyen környezetből jött, milyen környezetben nevelkedett.
1965-ben születtem Egerben. Keresztanyám sokszor elmesélte, hogy amikor édesanyámat hazaengedték a kórházból, akkor első útja egy templomba vezetett. Ez az imádságos lelkület, ez végig jellemző volt a édesanyámra és az én gyermekkoromra is. Gyermekéveimet a Mezőköves szomszédságában fekvő Szent Istvánon töltöttem, oda jártam általános iskolába. Családommal itt éltünk 14 éves koromig, itt is voltam első áldozó, és mivel elég bátran kimertem állni, ezért a templomban gyakran olvastam föl, szinte minden vasárnap a papbácsi kihívott ugye sorok közül. Felső tagozatos koromban is sokat szerepeltettek már az iskolában is, szavaló versenyekre vittek a kedves tanáraim. Szüleim, főleg az édesanyám nagyon sok áldozatot hozott azért, hogy belőlem is két fiú testvéremből diplomás ember váljék. Isten hitet, imádságos lelkületet, munkaszeretetet és kitartást tanultam tőle. Már nem él. Édesanyám meghalt. Az ő példájának köszönhetően neveltük, és mai napig is irányítjuk a gyermekeink életét a férjemmel, megértésben, szeretetteljes családban. 1989-ben házasodtunk össze a férjemmel, szentségi házasságot kötöttünk, két gyermekünk született, egy fiú és egy lány. Mindkét gyermekünk felnőttként is templomba járó ember, és itt hisznek. A lányom a pedagógus pályát választotta, az óvónői hivatást. A fiam pedig élelmiszerbiotechnológusként dolgozik. Iskoláimról néhány mondatot a mezőkövesdi, akkor még első László gimnáziumban érettségiztem, majd 1987-ben kaptam meg első diplomámat magyar-orosz szakon. Később 1997-ben német nyelvtanári képesítést kaptam, ugye át kellett képezni magamat, nekem is nagyon sok orosz szakos kollégával egyetemben. 2016-ban közoktatás vezető és pedagógus szakvizsgát tettem. Ebben az iskolában 1991 óta dolgozom.
Igen, kezdetek voltak itt ebben a iskolában, ami az Egyházmegyénkben elsőként lett katolikus iskola, de majd erre még rátérünk. Miért a pedagógus pályát választotta, mi vonzotta önt a diákok, gyerekek közé?
Én már kisiskolás koromban tanárosat játszottam a babáimmal. Leültettem őket, és ott magyaráztam nekik. Olykor meg is büntettem őket, de igazából a felső tagozatban érlelődött meg bennem az elhatározás, hogy tanár leszek. Pályaválasztásomban meghatározó szerepet játszottak, és mintául is szolgáltak kiváló tanáraim, és főleg az osztályfőnökeim. Az ő példájukon tapasztalhattam meg azt, hogy az iskolában mi felelünk a minden gyermekért, és hogy sorsuk alakulásáért mi is nagyon sokat tehetünk, hogy jobb legyen. És ahogy Németh László írta, ugye minden gyermek egy ránk bízott emberiség. És azért is választottam a pedagógus pályát, mert pedagógusként nagyon sokat tehetek a jövő generációjáért. Ez viszont nagyon felelősségteljes, és a pályakezdőként az első napokban úgy meg is ijedtem, hogy jó, most itt nem lehet már elbújni, ha nem készültem, mint diákként, hanem ki kell állni. És felelős vagyok másokért, példát kell mutatnom a tanítványaimnak. Másrészt a fiatalokkal való kapcsolat állandóan, tehát lélekben fiatalnak tart, mert hogy itt nem lehet berosdásodni, nem lehet leállni, itt állandóan képezni kell magunkat, minden tekintetben mindig új dolgokat kell megtanulni. Tehát nem csak mi motiváljuk a gyerekeket, hanem ők is minket arra, hogy hát igen, hogy ne álljunk le.
A szakok választása az hogyan történt? Tehát a magyar az már gondolom akkor, hogy egy gyermek éveire utalt, hogy verset mondani, felolvasni a templomban.
Nagyon szerettem az orosz tanárnénimet, az általános iskolásat, és aztán később a gimnázium is nagyon-nagyon szívemhez nőttek, és meg jól is ment a nyelv, és így döntöttem, hogy én magyar orosz tanár leszek, és aztán ugye tanítottam egy évig, és aztán elhangzott a tévében, hogy na, akkor megszűnt az orosz nyelv kötelező oktatása, és hát ez nagyon nagy sokként ért, jó, hogy ültem, de igazából el kellett fogadni, és a német nyelvet választottam, mert akkor arra volt nagyobb igény.
Igen. És ahogy említette, tetszik ez a kifejezés, hogy nem lehet berozsdásodni. Az elmúlt 3 évtizedben milyen módon alakult át itt az oktatás, akárcsak, hogyha az öntantárgyait nézzük, a magyart is, illetve hát nézhetjük azt is, ahogy ön mondta, hogy folyamatosan fejlődni kell a pedagógusoknak, és mondhatjuk azt, hogy tartani kell a lépést a diákokkal.
Igen. Nyilván mindkét területen irányadó volt a éppen aktuális tantervi szabályozás. Na de a nyelvben is ugye igazából az is változik, a nyelvtantanításban is nyilván az állítmány marad, de mindig új terminus technikusok jelennek meg. És hát elsősorban az idegen nyelvek oktatási lehetősége változott, mind mennyiségileg, mind minőségileg. Ugye 1988-ig volt a kötelező orosz oktatás, mindenki azt tanulta, meg hát utálta, vagy szerette, és második nyelvként lehetett tanulni ugye az angolt, a németet, a franciát, latint, és elvétve egy-két iskolában nyilván gondolom az olaszt. A választható idegen nyelvek palettája viszont lényegesen kibővült ugye napjainkra, és 30-valahány éve még a nyelvoktatásban technikai eszközként mi segített. Hát ugye volt az írásvetítő, a magnó, nagyon sokszor csak szalagos magnó, és a többi a nyelvtanár kreativitásán múlott. Amikor tanítani kezdtem, a csúcsot az írásvetítő jelentette, meg a diavetítő, már azért volt, videómagnó, illetve a kazettás magnó. Hát ma viszont nem lehet felsorolni, hogy mennyi IKT eszköz áll egy nyelvtanár rendelkezésére, tehát segíti az oktatást. Megjegyzem azért azt is, hogy a régebben készített szó- meg képkártyákat ma is nagyon szeretik a gyerekek valami módon. Aztán a módszerek tekintetében is hatalmas fejlődés volt, ugye régen volt ez a grammatizáló oktatás, aztán ma már ugye természetesen ugye kommunikatív szemléletű nyelvoktatás van. Az oktatási lehetőségeket bővítik-e a különböző nyelvprogramok, tehát az Erasmus program, cserediák dolgok, nyilván ez főleg a középiskolákat érinti. A magyar nyelv oktatásában is, hát most nyilván itt is ugye a tantervet is nézzük mindig, itt most nagyon történeti dolgokba nem akarok belemenni, de ugye volt a zsolnai, tehát ugye régebben ugye, tehát az hozott egy nagyon nagy áttörést, ugye a kommunikatív kommunikációt és a kompetencia fejlesztést helyezte központba. Aztán később a NAT 1995-ben már azt mondta, hogy az anyanyelvi nevelés az nem csak a magyar órára vonatkozik, hanem többi tantárgyban is érvényesíteni kell. Aztán az a 2020-as NAT pedig már behozta ugye ezeket a digitális szövegalkotási dolgoknak a tanítását. És még sorolhatnám. Itt is természetesen, amikor a tankönyv piac liberalizálódott, tehát mind a két területen, akkor hát ugye itt lavírozhatunk, hogy melyik könyvet választunk, de természetesen nagyon több szempontot is figyelembe kell venni, és jól meg kell gondolni, hogy melyik felel meg a mi célunknak.
Katolikus általános iskolában beszélgetünk. A katolikus nevelés milyen módon tud megjelenni például az ön tantárgyainak az oktatásánál, tananyagok súlyozásánál, például gondolok itt elsősorban ugye a magyar nyelv és irodalomra?
Természetesen itt a saját életemmel tudok példát mutatni, elmesélni olyan élményeimet. Most például a tantestülettel Medjugorjéban voltunk zarándoklaton, ahol nyilván arra fogékonyabbak a gyermekek, elmeséltem nekik ezt az élményemet. Aztán a tananyagra térjünk akkor, mert ugye az volt a kérdés eredetileg. Hát igazából mindig minden lehetőséget megragadok nekik arra, hogy olyan történeteket meséljek, amely azt bizonyítja, hogy az Isten szeret minket, és hogy az isteni gondviselés az ott van. Másrészt konkrétan például, amikor nyolcadikban mondjuk József Attillát, Ady Endrét tanuljuk, akkor mindig nyilván szentelek időt az istenes versek tanítására, tárgyalására.
Seres Istvánné, magyar nyelv és irodalom, orosz-német szakos tanárnővel beszélgetünk, aki a Mezőkövesdi Szent István Katolikus Általános Iskola pedagógusaként a Szent Gellért díj ezüst fokozatában részesült.
Ebben a tanévben különösen nagy hangsúlyt kap és figyelmet kapott az iskolában a mobiltelefonok használata, vagy éppen nem használata. Ugye tudjuk azt, hogy már ez a generáció szinte mobiltelefonnal a kezében született, és ugye ami a nyelvoktatásnál, meg nyelvtanulásnál nem biztos, hogy hátrány, mert ugye tudják használni a diákok. Viszont ön hogy látja azt, hogy a mobiltelefon használata révén mennyire alakultak át a gyerekeknek az olvasási szokásai? Csak tényleg egy-egy kis rövid mondatot, szalagcímet olvasnak el, vagy még számon lehet kérni a kötelező olvasmányokat is?
Igazából nálunk a mobiltelefon ugye évek óta le kell adni. Na most az olvasás, hát én kérdezgettem azért, hogy mondjatok már, hogy hát hogy lehet. Hát első el kell venni tőlük a telefont, mármint a gyereket, és akkor olvasnak. Hát ez nem igaz. Mert igazából a telefonon is olvasnak. Tehát és akkor, ha olvasóvá akarunk nevelni, akkor mindegy, hogy hol olvas, csak olvasson. Na most a probléma nem ott van, hogy nem olvasnak, hanem ott van, hogy a szövegértés. Igen, ahogy ön is mondta, hogy valóban végigfutnak, és nem mélyednek el benne. Tehát ez az, amire jobban oda kell figyelni, ugye nekünk tanároknak, hogy olvasd el, mélyülj el benne. És akkor erre mondják, hogy igen, de nincs rá idő. És ebbe is sajnos igazuk van. A olvasóvá nevelés pedig én véleményem szerint, meg mások szerint, okosabb emberek szerint a családban kezdődik. Ahogy Tóth Tibor mondta, hogy olvasóvá nem születik senki, hanem olvasóvá nevelni kell. Még ebben a digitális korban is. És hát én például szoktam olyat csinálni órán, kötelező olvasmány. Hát igen, nem minden osztály olvasta szívesen. Beszoktam vinni. Könyvtárból lecipeljük, hozzuk, kiosztom nekik, és akkor én azt veszem észre, hogy jé, hát ezeket érdekli. És még óra végén mondják, hogy nem baj, ha kicsengettek, olvassuk már végig ezt a fejezetet, ennyi mondom. Hát ezt otthon is meg tudnád tenni. Tehát a közös olvasás élménye az nagyon sokat segít a gyerekeknek az iskolában, és hát az is segítene, igen, hogyha megértenék. Mert például ugye Toldi, klasszikus példa, ösztövér, kútágas, hóri, horgas gémmel, ebben a sorban csak minden szó ismeretlen egy mai gyereknek. Tehát, hogy jobban el kell nekünk is mélyedni, hogy így mélyülni, hogy megmagyarázni, mi mit jelent.
Igen, meg talán az is segíthet, hogyha a szülők már egészen kicsi korban könyvet vagy mesélnek. Könyveket adnak a gyerekek kezébe, illetve igen, mesélnek.
Igen, igen. Hát nagyon fontos az is, hogy a szülői példa, hogy igen, tehát, hogy lássa a gyermek, hogy az apa vagy anya újságot vesz a kezébe, vagy könyvet, ugye nem csak a telefont nyomogatja, de sajnos nem ezt látjuk, többnyire. Aztán az is fontos, hogy könyv vegye körül a gyerekeket. Hát ugye óvodában azt tudom, hogy ott a könyv, levehetik, megfoghatják, ugye kiskorban már vannak ezek a milyen fürdetőkönyvek, vagy nem is tudom mi a neve, fürdőkönyvek, tehát igazából meg lenne itt a lehetőség, és hát itt de a család az a meghatározó véleményem szerint.
Ahogy a laudációban olvastam, önnek a diákjai több versenyen is eredményesen szerepeltek. Erre a diákokat külön motiválni kell, hogy versenyen részt vegyenek? Milyen módon történik a kiválasztás?
Hát egyrészt motiválni is kell, másrészt önkéntesen kijelöljük őket, hogy mert van, aki ugye nem akart, és akkor aztán, na, anyuka is, meg, akkor még igazgatónő, hogy na, már pedig menni fogsz. És mondjuk ez konkrét eset volt német nyelvből, és akkor ez a kislány utána szárnyalt, és minden lehetséges versenyen indult, és aztán később a középiskolában minden lehetséges bőrt lehúzott, úgymond a német nyelvről, tehát felsőfokú nyelvvizsga, emelt szintű érettség és a többi. Na de, hát nagyon sok tehetséges diák van, nyilván, ha ő nem akarja, akkor nehéz a felkészítés, de véleményem szerint azért meg lehet őket győzni. Konkrét eredmények német nyelvből, főleg helyi versenyeken indultunk, illetve a közeli középiskolák által meghirdetett versenyeken. Sajnos németből most már egyre kevesebbet hirdetnek, mivel visszaszorult legalábbis ezen a környéken. De el lehet mondani, hogy olyan szerencsés voltam, hogy olyan lelkes gyerekek voltak, hogy szinte mindig az élen végeztünk. A magyar nyelvi munkaközösségünk minden évben lelkesen és izgatottan készül a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyre. Egyik tehetséges tanítványom két alkalommal is bejutott az országos döntőbe, miután megnyerte a megyei fordulót. Természetesen ebben az alsós tanítónéni áldozatos munkája is benne volt, ezt mindig hangsúlyozom. És hát nyilván, ha jó talajra hullik a mag, akkor igazából könnyű dolgunk van, és ez a sok éves felkészülés igazából elérte az eredményét, ugyanis ez a kislány 8-os korában első lett az országos döntőben.
Igen, és akkor ezek az eredmények a pedagógusokat is természetesen motiválják.
Igen. Ezen kívül még ezt hagyd mondjam el, hogy tavaly az elveszíthetetlen öröm szavaló versenyen iskolán két tanulója bejutott az országos döntőbe, amely most lesz majd Miskolcon, nem most, hanem szeptember 21-én, és ebből a két tanulóból az egyik az én tanítványom. Igen. És izgatottan készülünk rá, hogy jól sikerüljön.
Thank you.
Az egyházi iskoláknak különösen hivatása az, hogy az oktatás mellett neveljen is, de ugye, ahogy helyesen fogalmazunk, nevelő-oktató intézmények ezek a katolikus iskolák. Ön milyen módon tudja nevelni a diákokat? Ugye elhangzott már a jó példa többször.
Igen, ezt újra elmondanám, tehát egy tanár a lényével és a példájával nevel elsősorban. Olyan nincs, hogy na gyerekek, én most benneteket nevelni akarlak. Tehát ha a gyerek látja, hogy a tanár pedagógus hogy dolgozik, hogy pontosan, szépen és lelkesen, akkor az valahogy rájuk is átragad. Aztán a szakmai felkészültség az mindenképpen fontos. Tehát soha nem megyek be úgy órára, hogy majd lesz valami. Szóval én a mai napig is, hát úgymond, igen, készülök. Tehát nyilván kevesebbet már, mint az elején, de kell. Tehát egy szakmai kiállás, ha van az embernek, akkor az azért az a gyerekek hozzáállásán is sokat, tehát látszik. Aztán az értékelés is egy nagyon fontos nevelési lehetőség. Rövid szóbeli értékelést szoktam nekik mondani. Értékelési alapelvem, hogy igazságos és méltányos legyek. Nyilván még pályám kezdetén nem mertem, de most már merek, úgymond, hogy is mondjuk ezt, hogy igazságtalanul irgalmasnak lenni a szó jó értelmébe. Tehát azt kell megnézni, hogy a gyerek önmagához képest hogyan teljesít, merre halad. Aztán, hogyha sikertelen a felelet, akkor egyéni mérlegelés után eldöntöm, hogy hát adok-e lehetőséget. Hát többnyire adok, igen, arra, hogy javítson. A lustaság azt nem tűröm. Aztán magyarból ugye nagyon sok lehetőséget ad, nevelési lehetőséget ad a maga az anyag, az irodalmi művek, főleg az élet dolgait meg szoktuk beszélni, tehát így aktualizáljuk például a Kőműves Kelemennét, vagy Kelemen, hogy na hát megérte neki, félvéka ezüstér, félvéka aranyér feláldozni a családi boldogságát, és ezt annyira szépen értik a gyerekek, hogy ez ma is van ilyen. És még sorolhatnám tovább. Tehát, hogy az irodalmi művek jó lehetőséget adnak, hogy megbeszéljük ezeket az erkölcsi problémákat.
Igen, és itt rá is térhetünk a következő gondolatra, hogy nagyon fontos az, hogy a diákokkal szóba álljunk, tehát, hogy ne csupán csak azt nézzük, hogy tanórán keresztül frontálisan tanítsuk őket, mert mindannyiunkban, akár felnőttekben, akár gyerekekben is felvetődnek mindig kérdések, megoldandó problémák. Mi az, ami foglalkoztatja ezt a generációt, tehát az általános iskolásokat, főleg akkor itt felső tagozatosokat?
Nem elsősorban az ikesigének a helyes ragozására. Tehát én azt tapasztalom, hogy nagyon hosszan lehetne erre válaszolni, de egy röviden, hogy figyelem, meghallgatás, idő, szeretet, beszélgetés és egyéni bánásmód. És ezek egymást feltételezik, meg kiegészítik. Akire figyelek, arra időt szentelek. Akivel beszélgetek, azt meghallgatom. És hát a szeretet fogalmát azt leginkább Szent Pál apostol szeretet himnusza fejezi ki számomra. Tehát, hogy a szeretet nem kérkedik, nem gőgösködik, ezt a sort kiemelném, hogy a gyerekek szeretik azt, ha igenis, hogy komolyan vesszük őket. Nem az, hogy mennyi ezt még te nem értheted. Tehát az őszintjükön igenis, hogy el kell nekik dolgokat magyarázni, vagy ha nem tudjuk, akkor meg kell mondani, hogy hát ezt most én se tudom. Meg kell mondani őszintén.
Igen, ahogy mondtuk, Szent Pált idéztük, hogy a szeretet türelmes is. Kell türelem a gyerekekhez, ön ezt több évtizeden keresztül biztos, hogy tapasztalta.
Igen, hát nem csak tapasztalom, hanem meg is kell élni. Nem mindig könnyű türelmesnek lenni, ezt azért bevallom. De mindenképpen oda kell rájuk figyelni, és ne felejtsük el azt, amikor inkább jó, de nagyon oda, hogy mi már voltunk gyerekek, de ők még nem voltak felnőttek. Tehát meg kell őket érteni.
Hogy a laudációban volt, hogy a háború elől menekült ukrán diákok is vannak itt az iskolában, ön velük is foglalkozik.
Igen, hát volt orosz szakosként, engem ért ez a nagy megtiszteltetés, és én a portfóliómba oda is írtam a szakmai életutamhoz, hogy úgy lenne kerek az életem, ha még én az orosz taníthatnám. Hát tanítom azért valamilyen szinten otthon a gyermekemet, mert ő érdeklődik iránta, de itt az iskolában, igen, van egy Ukrajnából ide jött kisfiú, és ő vele foglalkozom, tehát most harmadikos. És ez számomra nagyon nagy örömöt jelentett. Természetesen hát erre is nagyon utána kellett nézni, mert azért nem ugyanaz a nyelv, azért, de nyilván az alapok azok nekem is sokat segítettek, és a mai napig is megölel, ha lát az udvaron, és hálás, és én ennek örülök.
Ahogy a beszélgetés elején elhangzott, tehát önt a Szent Gellért díjjal tüntette ki Jersek úr a tanév elején, mindannyiunk életében fontosak a példaképek, ahogy ön ezt többször is mondta, Szent Gellért is nevelő volt, fontos a hitünknek a megélése és átadása. Már említettük ugye a nevelés kapcsán a tanúságtételt többször, de mégis ön a mindennapokban hogyan éli meg a hitét, hogyan tesz tanúságot arról, hogy mindannyian Jézus Krisztus szeretett gyermekei vagyunk.
Természetes, hogy egy katolikus pedagógusnak a hite nem magánügy, tehát tanúságot kell tennünk, és fel kell vállalni, ugye? Az természetes, hogy szentmiséken részt veszek, emellett életem fontos része az első pénteki szentmise, az októberi rózsafűzér ájtatosságokon való részvétel, aztán a lelki gyakorlatok. Továbbá a kollégáimmal együtt az egyházi ünnepek előtt, ugye itt az iskolában is mindig van lelki gyakorlat, aztán az atyával elszoktunk a tantestület, és az atya elutazik velünk lelki gyakorlatra tanév elején, többnyire, és az idén júniusban a tantestület nagy része medjugorjei zarándoklaton vett részt. Ez is nagyon fontos volt és megható az életemben. Aztán hát a tanítványaimnak szoktam példákat hozni, akár a saját életemből is, ami arra bizonyíték, tehát az az üzenete, hogy a jó Isten szeret minket, és hogy mi bízhatunk, és hogy az isteni gondviselést azt én végig éreztem az életemben. Aztán a nehézségek leküzdésében mindig segített az ima, viszont úgy hiszem, hogy az is tanúságtétel, hogy ami nem szóban hangzik el, mert hogy az életünkkel, tetteinkkel minden nap tanúságot teszünk.
Nem csak a diákoknak fontos, hogy elismerjék és biztassák őket a családjuk körében, illetve a pedagógusok is biztassák, neveljék őket, hanem felnőtteknek, munkavállalóknak is fontos. Mit jelent önnek ez a Szent Gellért díj? Miben erősíti meg?
Hát erre nagyon nehéz most válaszolni. Természetesen már az is nagyon jól esett és megtiszteltetés volt, hogy rám gondolt az iskola vezetés, és mindez megerősít abban, hogy jó úton haladok, és hát nagyon örülök neki. Mindig azt mondjuk, hogy nehéz tanévet zártunk, igazgató úr mondta, valószínűleg ismét nehéz tanéveli nézünk. Engem ez a díj megerősít, tehát ahogy mondtam, abban, hogy jó úton járok, és ezt az irányt kell folytatnom, és a hitemben, a hivatásomba vetett hitben még jobban megerősített.
Thank you.
Seres Istvánnéval, magyar nyelv és irodalom, orosz-német szakos tanárnővel, a Mezőkövesdi Szent István Katolikus Általános Iskola Szent Gellér díjas pedagógusával beszélgettünk.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat vasárnap 17 óra 15 perckor megismételjük.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet,